jelenések könyvének 9. részéből, a 13-tól 21-ig terjedő versekből.
A 6. trombita szó. A 6. angyal is trombitált, és hallottam egy hangot az Isten előtt álló aranyoltár 4 szarva felől, amely ezt mondta a 6. angyalnak, akinél a trombita volt. Oldd el ezt a 4 angyalt, akik a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél meg vannak kötözve. Eloldották azért a 4 angyalt, akik készen álltak az órára, a napra, a hónapra és az esztendőre, hogy megöljék az emberek egyharmadát. És a lovas seregek száma 20 000-szer 10 000 volt. Hallottam a számukat. A látomásban ilyennek láttam a lovakat és a rajta ülőket. A tűzpiros, jácintkék és kénsárga páncélük volt, és a lovak feje olyan volt, mint az oroszlánok feje, és szájukból tűz, füst és kén jött ki. E 3 csapástól halt meg az emberek harmad része, a tűztől, a füsttől és a kéntől, amelyek azok szájából jött ki. Mert a lovak ereje szájukban és farkukban van, mert fejjel végződő kígyókhoz hasonló farkuk van, és azzal ártanak. A többi ember pedig, akiket nem öltek meg, ezek a csapások nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket, és az arany, ezüst, érc, kő és fabáványokat, amelyeket sem látni, sem hallani, sem járni nem képesek. És nem tértek meg sem gyilkosságaikból, sem varázslásaikból, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük neked, hogy ezen a mai vasárnap reggelen is összegyűjtöttél bennünket itt a te házadban. Köszönjük neked, hogy volt erőnk eljönni, hogy ide akartunk jönni, hogy vágyakoztunk, hogy te adtad ezt a vágyat a mi szívünkbe. És köszönjük neked, hogy a te ígéd adod elénk ma reggel is. Köszönjük neked, hogy te meg akarod világosítani számunkra ezt az ígét, bármilyen nehéz is. Olyan jó az, Uram, hogy nem hagysz bennünket árvákul ebben az ige értelmezésben, hiszen rólunk szólnak a te igéid, de sokszor nem is értjük, vagy talán nem is akarjuk megérteni. Te látod azt, Uram, hogy mennyi minden van az életünkben, ami neked nem tetszik, akár ezen az elmúlt héten is. Te látod, hogy milyen sokszor megfeledkeztünk te rólad, de könyörülj rajtunk, hogy ezen a mai órán tudjunk rád figyelni, hogy ne értetlenkedve vagy süket fülekkel, akár becsukott szívvel üljünk itt, hanem valóban, amiért idejöttünk, tudjunk megnyílni előtted szívünkben, az értelmünkben, és tudjuk meglátni azokat a dolgokat, ami neked nem tetszik, hogy tudjunk ezeken változtatni. Könyörüljél rajtunk, Uram, és add, hogy a te ígéd élő és ható lehessen mindnyájunk életében. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét a jelenések könyvének 3. részéből, a 20. versből hirdetem nektek. Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. Amen. Isten igének hallgatására készülve megkezdett énekünk a 384. dicséret 5. versét énekeljük. Ígéretedből, te szent ígédből téged megismertünk. Istennek az az áldott igéje, melynek alapján szent lelke segítségül hívásával szeretném üzenetét közöttetek elmondani. Írva található a felolvasott helyen a jelenések könyvének 9. részében a 13-tól 21-ig terjedő versekben, amelyet egy fél versben foglalok össze a 14. vers második felében. Oldd el azt a 4 angyalt, akik a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél vannak megkötözve. Amen. Kedves testvérek, a legelső kérdés, amit tisztáznunk kell, így szól, miért járunk Isten tiszteletre? Bár erről ebben a megadott ige szakaszban egy szó sincs, de mégis mielőtt elkezdenénk vizsgálni a mai ige üzenetét, fel kell tennünk a kérdést, hogy miért járunk Isten tiszteletre. Ugyanis van, aki megpihenést, megnyugvást, békességet keres. Olyan borzasztó körülöttünk a világ, olyan kegyetlen, olyan zajos, olyan erőszakos. Kell egy kis elcsöndesedés, egy kis béke, egy kis nyugalom. Van, aki pedig éppen fordítva, felrázó élményt, érdekességet szeretne lelni. Valami mást, mint ami a világban van, a munka mókus kerekénél többet. És van, aki azt keresi, ami a világban van, csak más előjellel, harsogó zenét csak keresztjén szöveggel, politikai beszédet csak nekem való szájízzel. Kedves testvérek, aki ezért jár Isten tiszteletre, azt szeretném kiábrándítani. Mert nem ezért járunk Isten tiszteletre, hanem Isten beszédét hallgatni. És nem csak hallgatni, hanem meghallani. Füllel, ésszel és szívvel egyaránt. Tavaly novemberben, amikor a missziói munkatervet beszéltük végig a missziói bizottságban, aztán a presbitériumban is, elhatároztuk, hogy a Biblia olvasó kalauz szerinti aznapi ige szakaszból fognak szólni a prédikációk. És így jutottunk el most ehhez az ige szakaszhoz, mert a kalauz szerint ma reggel ezt kellett olvasni, vagy hát nem feltétlenül reggel, de a kalauz szerint ma ezt olvassuk. Hát kedves testvérek, szeretnék mindenkit bátorítani, hogy ne féljünk Isten szavát meghallani, akár a Jelenések könyvéből is. Mert csak a hamis próféták szóltak mindig a békéről. Jeremiás könyvében olvassuk erről Isten ítéletét, népem romlását azzal gyógyítanák, hogy könnyelműen mondogatják békesség, békesség, pedig nincs békesség. Tulajdonképpen, amikor megnyugvást keresünk egy Isten tiszteleten, bár így mondtam az előbb, hogy aki ezt keresi, azt ki szeretném ábrándítani, de végül is igaz, hogy ha az igében nyugtalanító dolgok vannak is, Isten mégis nyugalmat és békességet akar nekünk adni, megnyugvást akar adni, hogy bármi történjék kint, vagy bármi történjék idebent, a szívünkben békesség és nyugalom legyen. Ez Isten alapvető célja, ami újjászületésünk, megtérésünk, és vele való járásunk. Aztán van még egy másik előzetes megjegyzés, amelyről beszélnünk kell, a proféciák jellegéről. A Jelenések könyve tulajdonképpen nem egy hagyományos profécia, hanem apokaliptika, egy külön műfaj, a végső időkről szóló isteni leleplezés, ugye az apokalipszis az pont azt jelenti, hogy leleplezés, de erre is érvényes az, amit a proféciák jellegéről általában el szeretnék mondani. Ugyanis majdnem minden proféciának többszörös beteljesedése van. Először beteljesedik előképszerűen, majd a maga teljességében. Például a Júda törzséből származó fejedelem, ahogyan már Mózes első könyvében is olvassuk, vagy ahogyan aztán később Bálám proféciájában olvassuk. Ez előképszerűen Dávid királyról szól. De a maga teljességében Dávid fia és egyúttal Dávid ura, az Úr Jézus Krisztus az, akiről ez a profécia szól. Így a Jelenések könyvében is többszörös beteljesülésről beszélhetünk. Először megcsap bennünket a végidők előszele. aztán majd később, valamikor következik annak kemény valósága. Már az előszél is elég rettenetes, remélem, hogy a kemény valóságot mi már nem fogjuk megélni. Hadd mondjak egy példát. A Jelenések könyvének 8. részében olvassuk ezt a két verset. A harmadik angyal is trombitált, és leesett az égről egy nagy csillag, amely úgy égett, mint egy fákja, és a folyók egyharmadára esett, és a vizek forrásaira. A csillag neve Üröm volt, és a folyók harmada ürömmé változott, és sok ember meghalt a vizektől, mert azok keserűvé váltak. Kedves testvérek, a földön egyszer már volt ilyen égő csillag, most nem a két ledobott atombombára gondolok, hanem a felrobbant atomerőműre, amelynek a neve Csernobil. A Jelenések szerint ennek a csillagnak a neve Üröm. Csernobil pedig ukrán nyelven azt jelenti, hogy fekete üröm. Véletlen egy belsés, kötve hiszem, előképszerű beteljesedés. Nem a maga teljességében. Ez még hátra van, amit itt leírt az ige, hogy a vizek egyharmada ihatatlan keserűjé vált, és meghaltak az emberek tőle. De előképszerűen már valamit megízleltünk abból, hogy igen, volt egy földi csillag, amelyik lánggal égett, amelynek a neve Üröm, azaz Csernobil, és milyen sokan meghaltak, mert a környezet olyan szennyezésen ment keresztül, hogy valóban még a vizekből sem lehetett inni. Hát így kell tekintenünk a mai ígét is, bocsánat a hosszúra nyúlt bevezetésért, mert a mai íge is olyan, hogy bizonyos nyomok már most is láthatók, bizonyos előjelek már most is tapasztalhatók, de azért az, ami le van írva, az még odébb van, az még a jövő. Mindenesetre lássuk most a nyomorúság leírását, inkább csak távirati stílusban. A négy megkötözött angyal, amelyről szól az ige, ezek nem Isten angyalai, hiszen azok nem lennének megkötözve. Ezek démon fejedelmek, amelyek rászabadítják erre a világra a kimondhatatlan háborút. Aztán olvasunk a nagy folyamról, az Eufráteszről. Old el azt a négy angyalt, akik a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél vannak megkötözve. És aztán olvassuk a leírást, hogy mi történt azután. Nem szeretem a túlzott aktualizálást, de ez a terület, amiről szól az ige, jelenleg az iszlám állam felhatósága alá tartozik, sőt, az iszlám állam fővárosa, a szíriai Rakká, éppen az Eufrátesz folyó partján fekszik. Aztán a 20.000-szer 10.000-es hadsereg, hogyha elvégezzük a beszorzást, akkor kijön a 200 millió fő. A régiek, amikor olvasták ezt az igét, akkor Kínára gondoltak, még ez a kifejezés is közkézen forgott, hogy a sárga veszedelem. Kínának köztudomás szerint 200 milliós hadserege van, de azért a mohamedánok létszáma is megvan, 1,6 milliárd, ebből is kitelne 200 millió harcos. Persze lehet, hogy teljesen más jelent, és teljesen másképpen fog bekövetkezni mindaz, amiről az ige beszél, inkább csak érdekességképpen mondtam el ezeket a dolgokat. A lovak és a lovasok leírása pedig akár valamelyik harci jármű leírása is lehetne, hiszen azok az emberek, akik abban a korban éltek, nem sokat értettek volna abból, hogy milyen alkatrészei vannak akár egy tanknak, vagy valamilyen harci eszköznek. Ez a leírás lehetne akár harci jármű leírása is. Vannak írásmagyarázók, akik ezt így értelmezik, de lehet, hogy ez is csak belemagyarázás. Minden esetre ami biztos, hogy mindez valamikor majd be fog következni, és az emberiség negyed része el fog pusztulni. Miért mondom, hogy negyed része? Hát itt világosan le van írva, hogy az egyharmada. Igen ám, de a negyedik pecsét és a negyedik ló a Jelenések könyvének hatodik részében azt jelezte és azt mutatta meg, hogy a föld negyed része már elpusztult. És a maradék háromnegyednek az egyharmadáról van itt szó, és háromnegyednek az egyharmada az egynegyed az eredeti számhoz képest. Aki azért valamennyire tisztában van az általános iskolai matematikával, az ki tudja számítani. És ez azt jelenti, hogy eddig a pontig, amit olvastam, addig már az emberiség fele, hogyha a mai számmal számolok, akkor 3,5 milliárd ember elpusztult. Ez borzasztó, amit le van írva. Mondom, amik most vannak a világban, azok csak a pusztulásnak az előszelét jelentik. A kemény valóság az később következik. De ne is annyira erre helyezzük a hangsúlyt, hanem inkább nézzük meg azt, hogy mi ennek a nyomorúságnak az oka. Ez is közvetett módon kiolvasható az igéből, nem más, mint az ördögök és a bálványok imádata, a gyilkosság, a varázslás, a paráznaság és a lopás. Hiszen éppen ezeket sorolja föl, hogy a többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaiból, hanem imádták az ördögöket, és az arany, ezüst, érckő és fabálványokat. Nem tértek meg sem gyilkosságaikból, sem varázslásaikból, sem parázálkodásaikból, sem lopásaikból. Kedves testvérek, éppen ez a mai világnak az állapota. Gyilkosságok háborúban és az anyaméhben, a varázslás azaz mindenféle fajta okkultizmus és ezoterika, a parázasság minden formája a házasság töréstől kezdve a homoszexualitásig, és a lopás kicsiben, nagyban és országos méretekben egyaránt. Az istentelenség tombolása, ezt látjuk magunk körül, és a homokba dugjuk a fejünket, hogyha ezt nem vesszük észre. Hát ez lesz Isten ítéletének az oka. Ilyen az egész világ, és ilyen benne a magyar társadalom nagy része is. Persze mindenhol és mindenkor volt maradék, van Istennek a népe. És még az Isten népe imádkozik ezért a világért. Még az Isten népe könyörög, megvallja a bűnt, úgy, ahogyan Dániel is és Isten emberei mindig megvallották egyes szám első személyben gyakran, hogy mi vétkeztünk, meg egyes szám többes személyben, hogy mi vétkeztünk, meg a mi atyáink, és azért történt mindaz, ami történt velünk. Még imádkozhatunk ezért a világért, még imádkozhatunk a mi hazánkért, bár a folyamatok nem jó irányba mennek. A nyomorúság oka, tehát az istentelenség, a mai világ állapota, a gyilkosságok, a varázslás, a házasságtörés, a lopás, paráznasság. De a nyomorúságnak nem csak oka van, hanem a nyomorúságnak célja is van. Nyomorúság célja egyrészt a büntetés, hiszen azt látjuk, hogy az emberiség egynegyede meghalt. Másrészt még mindig a megtérés. Az a megjegyzés, hogy nem tértek meg, ez ugye kétszer is szerepel, az azt jelenti, hogy még meg lehetett volna térni. Még 5 fejezettel később, a 14. részben is azt olvassuk, és egy másik angyalt láttam az ég közepén repülni, akinél az örökké való evangélium volt. És hangosan ezt mondta, féljétek Istent, és adjatok neki dicsőséget. Az evangélium újra és újra felhangzik, a megtérésre hívó szó újra és újra felhangzik. Még tart a kegyelmi idő, és ezért a nyomorúságnak nem csak oka, hanem célja is van. Félni Istent, dicsőséget adni neki, újonnan születni, megtérni az ő kegyelméből. Kedves testvérek, miért olvassuk mi a jelenések könyvét? Mert még tart a kegyelmi idő, és azért is, hogy lássuk meg az idők jeleit, csúnya jövő köszönt ránk, de akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Amen. A 366. dicséret 9. és 10. versét énekeljük, mindebből észre vehetem. Urunk, köszönjük neked a Szentírást, annak vigasztaló üzenetét és figyelmeztetését egyaránt. Tudjuk, hogy ami a te kezedből jön, ami a te engedélyeddel, a te akaratod szerint jön, az legyen bár földi szemmel jó vagy rossz, az okozzon bár örömöt vagy bánatot, az hozzon nyomorúságot vagy könnyebbséget, mindenféleképpen jó. Mert te végzed a munkádat, áldott munkádat, gyűjtöd népedet, amíg az utolsó is újonnan nem születik. Köszönjük, Urunk, hogy tart a kegyelmi idő, hogy rád lehet bízni az életünket, hogy minden külső, félelmes dolog és belső félelem ellenére is nálad jó helyen vagyunk. Kérünk, Urunk, hogy bátoríts meg bennünket. Kérünk, hogy szűj újjá minket, hogyha arra van szükségünk, de ha már újonnan születtünk, erősíts meg, hogy a te akaratodtól soha ne térjünk el egyetlen pillanatra sem. És ha eltérünk, tudjuk, hogy van közben járunk nálad az ember Krisztus Jézus, a te egyszülött fiad. Az ő érdemért kérünk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, és vezess végig bennünket ezen a földi úton, amíg meg nem érkezünk. Így kérünk magunkért, gyülekezetünkért, így kérünk a kísértések között lévőkért, a betegágyon fekvőkért, a gyászolókért, így kérünk kórházban lévő testvéreinkért, hogy könyörülj rajtuk, így ajándékozz meg bennünket rendíthetetlen hittel, rád tekintő tekintettel. Nagyon kérünk, Urunk, hogy a külső dolgok ellenére is hordoz bennünket hűségben és kitartásban. Kérünk hazánkért, a világért, és hogy végezz munkádat úgy, ahogyan azt jónak látod, mert úgy is, úgy a jó. És kérünk, hogy magunkban csöndben elmondott imádságainkat, bűnbánatunkat, hálaadásunkat hallgass meg kegyelmesen. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.